A ma esti kabala órán belekezdünk a múltkori kérdésfeltevés után a válaszba. Megpróbáljuk átismételni, mi volt a múltkori kérdés. A kérdés az volt, hogy Istennek akarunk otthon teremteni. Azt mondtuk, hogy miért teremtette Isten a világot, és idéztük a Midrást, amik azt mondja, hogy azért, mert Isten azt akarta, hogy ebben a világban legyen az ő otthona. És ez ugye, el is magyaráztuk, hogy mit jelent az, hogy Istennek otthona. Azt mondtuk, hogy ugye mit jelent az otthon? Az otthon az a hely, ahol mindenki a saját maga tud lenni. Ugye mindenütt máshogy felveszünk valami állarcot, valamilyen módon viselkedünk, igazítjuk magunkat, ezt majd utána, jó? Igazítjuk magunkat a környezetünkhöz, mindig egy kicsit másmilyenek vagyunk, de otthon, ugye távol a külvilág, vagy elzárva a külvilág hatásaitól saját magunk, önmagunk tudunk lenni. És azt mondjuk, hogy Istennél, és lehet használni ezt, mint analógia, hiszen Isten ugye bármilyen teremtett világban, legyen a legmagasztosabb világ is akár, a legszellemibb, legspirituálisabb, ott is valamilyen módon nem önmaga, nem az isteni eszencia nyilvánul meg, mert nem tudna megnyilvánulni, úgyhogy ez a világ megmaradjon világnak. Ugye? Emlékeztek. Akkor ezért vannak különböző takarások. Isten eltakarja önmagát, és csak úgy nyilvánulna meg, hogy valamilyen takarással. Egészen a mi világunk igazán annyira el van takarva, hogy nem is lehet látni. Nem is lehet érezni, nem lehet tapasztalni Istent. És mégis azt mondja a Midrás, Isten éppen ezt a világot azért teremtette, ez az egész teremtésnek, az összes világ megteremtésének a végcélja, és ezt azért teremtette Isten, mert itt akarta, hogy aztán otthon teremtsünk neki. És ez nem önmagában sem nagyon érthető, hogy ez mire lenne jó, akkor miért nem tudott eleve egy olyat teremteni, amiben otthona lenne. Másrészt, mit jelent az, hogy azért teremtette, hogy mi majd otthon teremtsünk neki, hát nem lenne erre alkalmasabb, egy magasabb spirituális világ, amiben mégis azért valamennyire megnyilvánul. Ugye visszatérve a király példájához, amire azt mondtuk, hogy a király is fogja a protokollnak, azt mondtuk, hogy ez a protokoll minél kívülebb kerül, annál erősebb. A saját miniszterei körében mégis többet megengedhet magának, mint egy nagy gyűlésen mondjuk. Ugye? Akkor a miniszterei körében ezek szerint kevesebb állatra van szükség. A miniszterei körében ezek szerint kevesebb állatra van szükség, mint a nagy nép körében. Akkor miért mondjuk azt, hogy mégis a nagy nép körében akar ő otthon lenni, visszatérve az analógiával, visszatérve Istenre, amiből kiindultunk, ami távolabb van ettől a természetestől. Ugye a mi világunk a legalacsonyabb világ, de a legtöbb állatszal van Istennek, hiszen egyáltalán nem érezhető. Akkor miért mondjuk mégis azt, hogy éppen ebben a világban akar ő otthon lenni? Ez volt a kérdés, amiből kiindultunk. Ugye mindenki emlékszik, remélem legalábbis, hogy mindenki emlékszik, akkor itt álltunk meg a legutolsó alkalommal. Én most, ami hátra maradt, vagy amivel belekezdünk, el fogunk egy kicsit kezdeni beszélni arról, hogy a csodák. Én mindenkivel fölmerült nyilván, hogy a Tóra, a Biblia teli van csodákkal. Különböző csodálatos dolgok, Isten megnyilatkozásai, megnyilvánulásai, gondoljunk bele, csak az a nemzedék, aki kijött ott Egyiptomból, az hány csodát látott rövid időn belül. Látták, hogy ketté vált a tenger, sőt, még azelőtt járták a tíz csapás Egyiptomban, mindegyik valamilyen csodálatos csapás volt. Látták, hogy ketté válik a tenger, látták, hogy Isten mannát hozza az égből, látták, hogy megnyilvánul a Szinájhegyen, és nagyon sokféle csodát láttak. Akkor hogy lehet az, hogy a mi világunkban nem nagyon vannak csodák? És nem néha, hogy elgondolom, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy-két csoda. Miért nem látunk mi csodákat? Ugye ez olyan kérdés, ami szinte mindenkinek a fejében fölmerül. Most akkor itt volt nemrég ez a két héttel ezelőtt az Human professzor, aki egy másik dolog kapcsán mondott egy szép példát Vasváriban, ez a Nobel-díjas izraeli professzor. Azt mondta, hogy amikor valaki zenél, akkor akkor mondjuk egy zongorán játszik egy gyönyörű darabot, akkor az ember belehallgat, ez egy fantasztikus szép darab. De egy zene szerető egészen másképp fogja nézni, vagy hallgatni ezt a darabot, vagy vizsgálni, mint egy fizikus. Egy fizikus azt fogja nézni, hogy milyen folyamatok mennek végül a háttérbe. Ő megüti azt a billentyűt, ez megrezegteti azt a húrt, az a húr megrezegteti a levegőt egy bizonyos hanghullámon, nem tudom azt, hogy mondják, és az elérkezik a dobhártyánkhoz, az üzenet elérkezik az agyunkhoz, akkor egy egész hosszú, bonyolult folyamatot lehet leírni, ami ott van előbb, hogy én élvezem a zenehallgatást. Amikor belevesszük meg azt is, hogy ezt nem egyből hallgatom, mert ezt fölveszik valahol egy lemezre, és én azt lejátszom, akkor ez egy borzasztó bonyolult folyamat. Ami azt jelenti, hogy látni valamit, vagy nem látni, az eleve egy relatív kérdés. Ki mit lát? Valamikor te egy valamit látsz, és valaki más, ami egészen más lát. Ugye egy fizikus más fog látni a zene, abban a zenében, mint te. Hát eleve az, hogy miért nem látunk csodákat, hogy csak eleve azt is tisztázni kell, hogy tisztán kell látni abban, hogy látni vagy nem látni, az sokszor egy relatív kérdés. De van a dolgokat, amiket mind a ketten látunk, de te egészen más látsz benne, mint én. Jó, de most mégis maradjunk annál, hogy mire akarom ezt mondani, hogy lehet, hogy lennének emberek, akik mondjuk adott esetben, ha látnák a tenger ketté válni, akkor is valami más látnál benne, nem kötletlenül valami isteni csodát, hanem itt, ami valami természet, vagy keleti szelet, valami természeti jelenséget, tehát ez egyik pont, amitől fontos emlékezni. Van azon egy másik dolog is, hogy azért gondoljatok vele, most egészen más oldalról vizsgálat a kérdést, hogy egyszerű, gondoljatok bele abban, hogy mi lenne akkor a tényleg itt Isten minden pillanatban olyan csodákat csinálni, mint ami az egyiptomi kivonulás idején volt. Ugye mi történt az egyiptomi kivonulás idején, hogy ott volt a nép, aki nem nagyon tudott volna természetes módon elmenekülni, kiszabadulni Egyiptomból, és Isten csodákat tett, és kiszabadította, és keresztül vitte a sivatagon, stb. Az emberek azt kérdezik, hogy hát miért van az, hogy a világ történelme annyi szörnyűség történt, és Isten nem tett az egyiptomi kivonuláshoz hasonló csodákat. Ugye, amit az előbb mondtam, hogy így értelmezni, hogy úgy értelmezni, ez szép, de azért vannak egyértelmű helyzetek, amiben Isten nem tesz csodákat, sőt azt lehet látni, hogy hát nagyon nagy szörnyűségek történnek, annak egy Isten mondjuk egy csoda útján meg tudta volna akadályozni. Akkor hogy nincsenek csodák? Ugye a legaktuálisabb kérdés erre, ugye a nemzedékünk nem jött kérdés, hogy ennek kapcsán mindig a holokauszt. Hogy Isten megengedte ezt, hogy Isten hagyta, hogy ez így történjen, és nem szólt bele, vagy nem tett csodát, hogy a folyamatok visszaforduljanak. Akkor itt valójában, hogyha röviden ezzel a programnak azt lehetne mondani, persze ez érzelmileg nem magyarázom el a kérdést, csak teljesen, csak a racionalitás szintje, nem az érzelmi szintjén a kérdésnek. Mert ez a holokausztal kapcsolatos kérdés, ez inkább egy érzelmi síkú kérdés, mint egy racionális kérdés. Mindenesetre, ugye arra azt lehet mondani, hogy Isten nem az a kérdés, amikor Isten nem tesz csodát, amikor nem szól bele a világ folyamataiban, hanem az a kérdés, amikor beleszól. De nem azzal van probléma logikai szinten, a racionalitás szintjén, amikor Isten beleszól, amikor Isten nem szól bele, hanem és szörnyű dolgok történnek a világon, hanem azzal van probléma, amikor Isten beleszól, és Egyiptomba csodákat tesz. Ugye mit akarok ezzel mondani? Nyilván Isten olyan világot hozott létre, mert nem véletlen, hogy Istent nem lehet érezni. Ha Istent lépten nyomon érezni lehetne, és érezni lehetne az isteni gondviselést, ami lépten nyomon igazgatja a világ sorsát, akkor megszűnne egy alapvető tényezője, jellemzője a világnak, amit úgy hívunk, hogy szabad akarat, szabad választás. Ha mindig érezni, hogy egy kicsit rossz irányba megyek, akkor Isten kicsit igazgatja az utamat, és beleszól, ketté válszi a tengert, vagy valami más csinál, akkor megszűnne a szabad akarat, nem lenne lehetőségem se, hogy ne a jót választ, mindig a rosszat választanám, mindig a jót választanám, nem is lenne lehetőségem, hogy a rosszat választam. Mert annyira egyértelmű lenne az isteni mivenlét. Akkor nem az a probléma, amikor Isten nem szól bele, Isten nem szól, természetesen Isten nem szól bele. Semmilyen nem szól bele, mert a világnak van meg a szabad választás, hogy jót tegyen és rosszat tegyen, és mondjuk a holokausztról van kérdés, akkor nem a kérdés, hogy Isten hogy engedhette ezt meg, hanem az a kérdés, hogy az ember hogy engedhette ezt meg. Szerintem az embernek van felelőssége a tetteivel, és az ember eljut egy ilyen szintre, akkor ez a saját a saját felelőssége. Tehát vannak játékszabály ennek a világnak, és a játékszabályok azt diktálják, hogy Isten nem szól bele, nem tesz csodákat. Ha amikor Isten csodákat tesz, akkor az kérdéses, hogy tehet csodákat. Ennek kapcsán, ugye szabad választás kapcsán egy szép gondolat, a purimi történetet, ha ismertek, hogy a purim ünnepe, az az ünnep, amikor megemlékezünk arról, hogy a zsidó nép megmenekült Hámán, a gonosz Hámán, Perzsa miniszter karmai közül, aki elrendelte, hogy zsidókat el kell pusztítani, és az utolsó pillanatban megváltoztak a dolgok, Eszter királyné és Mordechai megmentették a zsidókat. És erre a Megilla könyv, ami leírja a történetet, a történet végén azt mondja, hogy a zsidók, a zsidók megtartották és elfogadták, amit már elkezdtek csinálni. Azt mondja a Talmud, azt hiszem, hogy mit jelent, hogy amit már elkezdtek csinálni, mivel van itt szó, hogy megtartották és elfogadták, amit elkezdtek már csinálni. Azt mondja a Talmud, ez a Tórára és a parancsolatokra vonatkozik. A zsidók már elkezdték csinálni a Tórát és a parancsolatokat, de most fogadták el igazán. Miért? Mert azt mondja a Talmud, hogy akkor, amikor a zsidók elvileg elfogadták a Tórát a Szinájhegynél, akkor az csak kényszerből volt. És most Hámán idején volt az, hogy önakaratukból is elfogadták. Látni lehetett, hogy hiába volt ott egy egész év keresztül Hámán véres rendelete, ők mégis kitartottak a zsidóság mellett, és nem adták fel hitüket. Láthatjuk, hogy önakaratukból is elfogadták a Tórát. De fölmerül, azt mondja, Talmud, mit jelent az, hogy annak idején kényszerből volt a Szinájhegynél. Tehát ahol azt mondja, hogy azért, mert amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, és Isten ugye odaverett őket a Sinai hegyhez, és fölmerült a kérdés, hogy most elfogadják-e a Tórát és a parancsolatokat, vagy sem, akkor Isten fölemelte a Sinai hegyet a zsidó nép fölé, és azt mondta, ha elfogadjátok, akkor visszarakom a helyre. Ha nem, akkor elejtem. Szóval a zsidóknak nem volt így választásuk, és kényszer alatt voltak, kénytek voltak elfogadni. De a Purimkor már látni lehetett, hogy nem csak kényszerből fogadták el. Erre a kabala, hát a filozófia fölteszi a kérdést, mi ez a történet, mi az, hogy fölemelt a hegyet, és akkor rájuk ejtenek, mi értelme volt, és mi az egésznek a jelentése. És azt mondja, hogy ezt másképp kell értelmezni, nem szó szerint értelmezendő. Miről van szó? Zsidó nép kijött Egyiptomból, és az elmúlt másfél évben, azelőtt, hogy odaálltak a Szinájnál, annyi isteni csodát láttak, hogy egy szellemi kényszer alatt voltak. Föl sem merült, hogy mást mondjanak. Ugye annyira egyértelmű volt az isteni lép ezek által, a csodák által, a folyamatos megnyelés által, hogy föl sem merült senkiben, hogy azt mondja, hogy hát nem fogadom el azt, amit Isten mond. Ezt jelenti azt, hogy föl lett emelve a hegy, és kényszerítve lettek. Nem így később, a Hámán idejében, amikor már a zsidók nem voltak ilyen szellemi kényszerűek, sőt, Isten teljesen el volt bújva, mert hát úgy tűnt, hogy az egész zsidó nép ki lesz írta, és ők mégis kitartottak, ez mutatja, hogy akkor önszántukból is elfogadták. Tehát akkor ezek szerint az, hogy nincsenek ma csodák, vagy általában, nem csak ma, hanem az elmúlt pár évben, az, hogy általában nincsenek csodák, az egy praktikus dolog. Azért nincsenek csodák, mert így állította be Isten, hogy így rendezte a játékszabályokat, ahhoz, hogy legyen szabad akarat, szabad választás, ehhez úgy rendezte a világot, hogy ő nem nyilvánul meg, és ezért nincs el csodák. A kérdés, ez csak egy ilyen praktikus számítás, Isten az itt praktikusabb, hogy nincsenek csodák, vagy ebben ez valahogy feltétlen eszenciális része a világnak, hogy Isten nem csinál csodákat, illetve hogy Isten nem mutatkozik meg. Ez itt a kérdés. Jó, akkor egy kicsit olvassunk. A 20. oldalon tartunk, csak hogy megkérnék valakit a közelemben, hogy olvasson. Esetleg, olvasson. A 20. oldal, teremtés lényege.
Mit lehet a természet tengere? Van egy történet a bizalmántól. Két nappal a halála előtt az ágyához hívott unokáját, Rabbi Menachem Mendelt, a későbbi Cemetszedeket, és megkérdezte tőle, tudja, miért látja a mennyezet gerendáit. A Cemetszedek, akit meglepett a kérdés, szótalanul nézett nagy apja szemébe. Végül Rabbi Zalman törte meg a csendet, és így szólt. Én már nem látom őket. Itt földi létem utolsó percében nem látok más, csak a világ mindenség igazi szerkezetét alkotó spirituális életerőt, az isteni erőt, amely szüntelenül újra teremti és életre kelti a világ anyagi létezését. Annak, ha nem látunk valamit, kétféle oka lehet. Vagy eltakarja valami a megfigyelő szemét, vagy magán a tárgyon létezik valamiféle takarás. Vagy nem látja a szem, vagy a tárgy nem látható. Mi változott meg Rabbi Zalman esetében? Mit látott most, amit addig nem látott? Talán az örökkévaló annyira érdemdúsnak találta anyagi léte utolsó óráiban, míg feltárta előtte a teremtés spiritualitását. Vagy ő emelkedett a tudatnak olyan szintjére, hogy lelátta, amit addig nem látott? Más szavakkal lehűlt a lepel az addig lelepelt világ spiritualitásáról, vagy korábban volt a szeme vak annak a látására, ami mindig is látható volt. A világ változott meg, vagy Rabbi Zalman. Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljunk, röviden meg kell vizsgálnunk a világ valódi lényegét. A világanyag természetnek nevezett természetes rendszerint működik. De mi a természet? A természet jelentésű héber, téves szónak van egy másik jelentése is, elsüllyedt, alámerült. A két szó közötti kapcsolat nem puszta véletlen. Az, hogy a téves szó alámerültet is jelent, fontos utalást tartalmaz a természet valódi jellegére. Ha az ember körülnéz a tenger színén, csak vizet lát. Nem észre más, csak vizet. De megfelelne valóságnak, hogyha azt állítanánk, hogy a tengerben a vízen kívül semmi sincs. Természetesen nem. Még a Talmud is leszögezi, Hulin 126. oldal, mindennek, ami szárazföldön létezik, megvan a maga megfelelője a tengerben. Mélyen az óceán felszíne alatt fekszik egy sok-sok milliárdnyi tengeri növényel és élőlénnyel beteli víz alatti világ. A megfigyelő azonban mégsem látja, mégsem érzékeli ezt, illetve csak akkor, ha a megfelelő eszköz segítségével a tenger felszíne alá hatol. Ellenkező esetben minden a tenger hullámai alatt marad, elmerül a mindent elborító vízben. Még ha csak vizet látunk is, csak ennyiből áll a tenger? Ha valami ténylegesen nem látható, az azt jelenti, hogy nem is létezik. Anyagi világban élünk, de vajon ez az egyetlen valóság? Lehet, hogy a téves szó azt jelenti, hogy a tapasztalható világ igazi valósága valahol a világ anyagi szerkezete alá süllyedten létezik?
Ja, akkor miről szól a történet, hogy a Shneur Zalman rabbi, ugye a Lubavitchi, vagy a Chabad haszidus megalapítója, amikor megöregszik, akkor azt mondja az unokának, hogy ő már nem a gerendákat látja, hanem a gerendák mögötti isteni energiát. Ugye, Kabbala azt mondja, hogy a világ az folyamatosan teremtve van az isteni energia által. De mi általában nem látjuk ezt az isteni energiát, hanem a világot, magát a teremtményt látjuk. Most mi történik, amikor egy csoda van? Vagy egy csoda történik? Akkor Isten kívülről behatol ebbe a fizikai világba, és a csodálatosra tesz, hogy egyszerűen meglátjuk, hogy mi van a teremtés burokja mögött. Nem tudom, értitek-e, hogy mire gondolok. Ugye, mi tört? Most nézzük, próbáljuk meg elemezni egy kicsit azt, hogy a tenger ketté válik. Ugye, akkor van ugye a természet. A természet azt mondja, a természet törvényei, hogyha van egy tenger, akkor abban a víz, a gravitáció folytán mindig lefelé megy, lefelé folyik, az ott a mederben fog maradni. Egyszer csak jön egy emberke, és fog egy botot, rájut a tenger, és ez ketté nyílik. És megáll a tenger, annak ellenére a két oldalon, annak ellenére lefelé kéne, hogy folyjon. Akkor mi történt itt? Egy természet fölötti dolog történt. Akkor a zsidó magyarázat szerint ez hogyan történt? Hogy megnyilvánult valami, amit a természet nem korlátoz. Ezek szerint, ami erősebb, mint a természet. Más szóval mi nyilvánult meg? Maga az, ami a természetet teremti. És ami ugyanúgy, hogy meg tudja határozni a természet törvényei szerint a víz lefelé folyjon, ha úgy akarja, akkor azt is meg tudja határozni, hogy ne folyjon lefelé. Ugye? Akkor ez mit jelenti? A csoda esetében valójában mi történik? Meglátom azt, ami a természet burka vagy burokja?
Burka.
Burka mögött van. Meglátom azt, ami el van süllyedve a természet. Ugye ezért mondtuk azt, hogy a természet szó az teva. Teva, véberül, szavua, elsüllyed, mert természet mögött ott van az isteni. Akkor amikor Snél Zámer, ami látta a gerendákban az isteni energiát, akkor nem valami újat látott, csak a szemüvege lett más. Nem azért volt az addig láthatatlan, mert addig az nem volt ott, hanem azért volt láthatatlan, mert ő nem volt olyan szinten, hogy ezt lássa. Ugye visszatér az előbbi példához, amikor én látom, amikor egy fizikus látja a zene mögött a különböző folyamatokat, az nem azért van, mert azok a folyamatok csak számára, csak ott az ő fejében léteznek. Azok a folyamatok akkor is léteznek, ha te nem látod őket. Ugye hány ilyen példa van, amik olyan különböző dolgok, amik mindig is voltak, de csak később fedeztük föl őket és kezdtük el használni. Magában a természetben is, nem tudom én, rádió hullámok és hasonló. Azt jelenti, hogy ezek a dolgok mindig is voltak, kérdés, hogy te látod őket, vagy nem látod őket. Akkor csodát látni, az nem más jelent, mint fölnyitni a szemedet, és megmutatni neked azt, hogy van a természet burka mögött is valami, ami magasabb, mint a természet. És mi ez? Az az isteni valóság. Akkor természetes állapotban mit jelent az, hogy természet? Az, hogy ez a dolog, ez az isteni, a természet fölötti el van takarva. Történhet csoda, mondjuk egy személyes szinten, hogy te olyan szintre kerülsz, hogy meglátod a természet fölött itt a természet mögött, vagy egy egész nép számára Isten hirtelen elhúzza a függönyt, egy pillanatra megmutatja, hogy van valami természet fölött, ez mondjuk a ritka eset, ez általában nem történik meg. De személyes szinten mondjuk a Snélzámmal, az esetében olyan szellemileg annyira kifinomultál vált, annyira egyre magasabb szintre került, hogy látta azt, hogy mi van a természet mögött. Most valójában egy kicsit mélyebben, akkor nem tudom, világos, ugye, hogy mit mondok. Tehát akkor van a természet, és azt mondom a természetre, hogy az csak egy burok. A természet mögött ott van a természet fölötti, ami valójában létre is hozza. Ami valójában létre is hozza magát a természetet. Akkor eddig azt mondtuk, hogy az, hogy ez így van, hogy van a természet, ami eltakarja a természet fölött, itt az egy praktikus kérdés. Azért van ez így, mert Isten azt akarja, hogy szabad akaratunk legyen, és ahhoz, hogy szabad akaratunk legyen, ahhoz szükséges, hogy ne lássuk őt folyamatosan. De valójában, most gondoljunk bele, hogy igazából miért akar egy ember, miért természetes vágyunk azt, hogy lássunk csodákat. Természetes, miért természetes vágyunk. Mindenki szeretne csodát látni. Hajnalka vagy, akartál mondani.
De hát,
hogy a hitet erősíti, látjuk, érdekel, mint úgy tűz. Rossz ösztön így akar minket kétkedővé tenni, hogy állandóan kíván valamit, ami reménytelen. Nem tudom, hallottátok, amit mondott? Nem. Hogy a rossz ösztön így akar minket kétkedővé tenni, hogy olyanra...
Kívánjuk,
ami
nincs tilos. Parancsoljuk ezzel megszerjön.
Az a hatodás három? Mm-hmm. Melyik parancsolatot?
Ne kívánj, de szerintem van tiéd. Nem
van. Ha miért van tiéd, azt mondja, hogy az van. Hát ez egy elvontabb magyarázat ennek a parancsolatnak. Jó, más. Mind a kettő azt mondta a Hajnalka is, és a Gyuri is azt mondták, hogy a lényeg az, hogy ez valahol a hitünk megerősítésére, vagy éppen azért, hogy ezáltal a rossz összünk hajt minket a hitetlenkedésre, de minden esetre valahogy van valaki más esetleg, más gondolat.
A saját létünknek a megerősítése.
Saját létünk. Szerintem, hogy te látod azt, hogy ketté vált a tenger, akkor a saját létünk az erősített?
Igen, hogy ott vagyok, hogy átélem, hogy részben.
Amikor azt látod, hogy
kettőt... Hogy kijutottam, ugye, ha már személyesen kell, akkor ezért. Tehát, hogy ezért kijutunk Egyiptomból, tehát az maga egy sorat, évszázados rabszolgaság után. És akkor megyek, ketté nyílik a tenger, tehát az, hogy mondom, maga a lép.
Akkor inkább szerintem másra gondolt, és mert arra gondolt, hogy néha azért várunk egy csodára, hogy kihozzunk bennünket a bajból.
Nem.
És akkor ezzel megerősítsem. Azt a lábad az, hogy ketté válik a pillanat. A lábad az, hogy ketté válik a tenger, az a te létedet nem erősíti meg. Sőt, akkor inkább nem magadra gondolod, amikor látod a csodát, hanem Istenre.
Igen, de összefügg. Tehát, hogy ott állok és átélem, akkor igenis azt tudom mondani, hogy én ezt átéltem. Tehát, hogy...
De miért jó? Mire jutasz ki, ha átélted? Mit erősít meg benned?
Az, hogy valójában megtörtént.
Hát akkor nem téged erősít, nem a téged erősít meg, hanem azt, ami megtörtént.
De azáltal engem is megerősít.
Jó. Oké, nem akarok vitatkozni. Igen?
Szerintem kisebb, úgy mondjam, kisebb csodák. Nap mi van meg, sem felünk, csak már nem is szól vissza. Nekem például számomra a legnagyobb csoda, vagy egy csoda az, amikor mitől indul be a magzatnak a szíve.
Jó, fogunk arról beszélni, hogy mennyiféle csoda van, ugye az is csoda, hogy lélegzünk, meg az egész biológiai folyamat, meg azt, hogy a zenét hallgatjuk, az is csoda, hogy ezek a dolgok így összeesnek. De most maradjunk azoknál a csodáknál, ami így a természetet, ami természet fölött. Hú, de a csoda lenne, de jó lenne, ha most felemelném a kezem, és lehullana 10 millió forintot. És ez milyen jó lenne. Most nem kicsit, vagy mit tudom én. Nem tanulok, és mégis jól fogok szerepelni a vizsgálva. Ezerféle csodákán. Most, amikor én maradnék annél, amit a Hajnalka és a Gyuri mondtak, hogy itt a hitről van szó. Ugye az ember azt mondja, hogy hát, ha Isten mutatna egy csodát, akkor én hinnék. Így alapállásban kicsit nehéz. Ha mutatna egy csodát, ha nekem is ketté választaná a tengert, akkor hinnék. De nekem is, mit tudom én, mit csinálna, akkor én hinnék. Föltámasztaná halattakat, vagy hasonló. És ez miért van így? Valójában ez a gondolkodás, ez teljesen természetes. Gondoljunk csak bele, hogy miért. Ugye, maga a világ léte valahol ellentmondása Istennek. Mit akarok ezzel mondani? Tanultuk korábban, hogy Isten, ha mi éreznénk Istent létrenyomon, akkor mit éreznénk? Akkor nem éreznénk magunkat, csak Istent éreznénk. Ha mindenben erről volt az előző órákon, ha mindenben éreznénk az isteni energiát, ha mindenben azt éreznénk, hogy egy pillanatig se tudunk lenni Isten nélkül, akkor elfelelkeznénk saját magunkat érezni, nem Isten lehetőségünk van a saját magunkat éreznénk, Isten lenne teljesen a középpontban. Ugye, amikor viszont ez nincs így, Isten nem érezzük, ez megerősíti a saját létérzést, saját létünk érzését. Ugye erre már több példát is mondtam, hogy ott van a példa a szülővel és a tizenéves gyerekkel, minél inkább rámászik a szülő és érezteti saját magát a gyerekkel, a gyerek annál kevésbé érzi magát önálló személynek, minél inkább visszahúzódik, annál inkább önállóság, de a nevegetünk, hogy a gyerek egyre inkább érzi saját magát. Azért, hogy ha Isten lépten nyomon éreztetni önmagát velünk, ha nem takarnál önmagát, akkor nem csak, hogy nem lenne szabad akaratunk, hanem valójában problémánk lenne magával a saját létezésünkkel is. Nem nagyon léteznénk, mert csak őt éreznénk. Olyan ez, mint amikor bejön egy nagyon karizmatikus ember egy terembe, és mindenki lehúzódik a széken, mert teljesen elsöpri a karizmájával, és még csak ki sem meri nyitni senki a száját, mert annyira elsöpri a saját kisugárzásával az őt körülvevő embereket. Istennél, hogyha éreznénk azt a végtelen létet, akkor maga a saját létünket nem tudnánk érezni. Akkor az, hogy Isten visszahúzódik, és mi nem vagyunk érezhetők, ez nem csak egy praktikus része a teremtésnek, praktikusan Isten úgy akart, hogy legyen szabad akaratunk, hogy visszahúzódok, hanem ez egy eszenciális, lényegi része a teremtésnek, mert Isten azt akart, hogy mi érezzük önmagunkat, és mi úgy érezzük, hogy mi valóban létezünk, stb. Legyen egónk, és itt van, ezért visszahúzódott. Akkor ebből viszont mi következik? Ha én nem fogom Istent látni, és nem fogom lépcsőnyomon érezni, akkor egyre inkább magamat fogom érezni, akkor Istenre viszont kevesebbet fogok gondolni. Akkor természetes az, hogy az ember, hogy az ember a hite megerősítése véget akarja, hogy történjen egy csodát. Mert úgy érzi, hogy ha a csoda meg fog történni, akkor kinyilvánul Isten, és akkor erősebben tud benne hinni. Mint most, amikor Isten nem nyilvánul meg, és elsősorban alap természetünknél fogva saját magunkat érezzük, és nem Istent. Most akkor kicsit nem érthető, amit Istin fará le. Akkor ugye mit jelent ez? Kicsit gondoljunk bele mélyebben, hogy az, a világ léte és Isten végtelensége az valahol egy ellentmondás. Hogy tényleg, hogy lehet az, hogy létezik a világ, annak hogy lehet az, hogy Isten végtelen, és mindent elárasztó, és mindent betöltő, és létezik mégis a világ? Tetszitek a... Ugye, ha beszéltünk róla a első órán, hogy alapkérdés, van az, hogy Isten, hogy Isten az egy, akkor gyorsan végigfutottuk, azt mondjuk, ha Isten végtelen, akkor végtelenből csak egy lehet, mert hogyha nem lenne, ha nem lenne csak egy, akkor nem lenne végtelen. Ugye, mert mitől lenne kettő? Attól, hogy mind a kettő véges. Tehát különben, ha végtelen, akkor abból csak egy lehet, tehát akkor Isten ezek szerint végtelen. Ha Isten végtelen és egy, akkor ez azt is jelenti, hogy nem csak, hogy semmi, nincs rajta kívül más Isten, hanem azt is jelenti, hogy semmi más nincs rajta kívül. Ha semmi más nincs rajta, akkor hogy mi vagyunk? Mindenki a csendben vár, hogy egy kis vita legyen, valami.
De mi nem a végtelenben vagyunk, hanem mi más
végtelenben. Aha, akkor a végtelennek hol van vége?
Hát nincs vége, a végtelenben. Ez olyan, amikor a párhuzamosok a végtelenben
találkozik. Ezt már megbeszéltük. Isten végtelensége az nem olyan, mint egy párhuzamos végtelen. Egy végtelen vonal elnézést. Isten végtelensége azt jelenti, hogy mindent kitöltő. Hát nem mondod azt, hogy mi nem a mindent kitöltőbe vagyunk, mert akkor hol vagyunk?
Az egyik
ha meg a minden kitöltőbe vagyunk, akkor meg hogy vagyunk? Mi úgy érezzük, hogy mi nagyon is vagyunk. És ez az alap kiindulási pontunk, akkor a percben megszülettünk, abból indulunk ki, hogy mi vagyunk. Mert ha nem indulnánk ki, hogy vagyunk, akkor nem is lenne miről beszélgetni. Ugye? Mi kiindulunk abból, hogy vagyunk. Ha eljutunk oda, hogy igen, valami teremtett minket, ez a valami, ami teremtett minket, ez végtelen. Ha ő végtelen, akkor mi hogy vagyunk? Hogy lehet, hogy vagyunk? Ha ő végtelen és mindent kitölt, akkor nekünk nincs sehol helyünk, igen? Erre azt
mondja...
Várj, egyszer eljön a hajnalka. Oké, akkor mi az ő részei vagyunk? Oké, de ezt mi mégse érezzük. Mi úgy érezzük egy pillanat, mi úgy érezzük, hogy mi önálló lét, hogy mi... Létezünk önmagunkban. Mi ezért?
Hát ezért
hagyja,
hogy mi önállóan.
Oké. De értitek az ellentmondást? Az ellentmondás az, hogyha Isten végtelen és mindent kitölt, akkor hogy lehet az, hogy mi mégis vagyunk? És önálló létként vagyunk. Most a Gyuri felvetette, hogy az egész csak egy kártálat, és igazából nem vagyunk. Ezt nem tudjuk elfogadni, ugye? Mert elvileg lehet, hogy el lehetne fogadni, de mégis van egy hiszünk a Tóra igazságában, és a Tóra azt mondja, Isten megteremtette a világot. Azt mondja, hogy mégis vagyok. De mondja, hogy megteremtette a világot, és én a világ része vagyok. És nem csak rólam van, ez az egész világra.
De van, amit a világ része vagyok.
Mert mondja, hogy megteremtette a vizeket, a fákat, a növényeket, az állatokat, az embert.
Na de hát ez csak te gondolod, hogy te egy ember vagy sok közül.
Nem csak gondolom, hogy tudom, az ember az én vagyok, nem értem, aki nem értem a problémát. Persze csak gondolom, hanem nyilván csak azt tudom gondolom, hogy én gondolok, hogy más gondolok, nem tudom gondolni. Kár arról ne beszélgessünk most, hogy amit én gondolok, az lehet, hogy csak az egész csak egy semmi, mert ez akkor itt megáll a racionális gondolkodás határa, akkor persze minden lehet, de ilyenből most nem beszélünk. Azok a filozófiák azért, hogy lehet, éppen most hallottam a rádióban, valaki fejtegette, hogy lehet, hogy igazából az egész csak egy álom. És lehet, hogy ezt nem is, az egészet csak egy ember álmodja, és mi csak ennek az álomnak a része. És lehet, hogy az igazi álom az nem is álom, az álom, és össze csak akkor már bármit lehet mondani. Ennek nincs értelme, mert mi nyilván akkor tudunk, most a racionális gondolkodáson belül, akkor tudunk racionálisan gondolkodni, ha vannak bizonyos alap. Axiomás.
Ezek a... Milyen kérdőszöktől,
mert ezt feszegeti
a
szakát, mert
azt kérdezted, hogy hogyan lehetséges, hogy
a végtelen
teremtő...
Nem feszegeti a határ,
mert
mind a kettő...
Mégis azt gondoljuk, hogy végesek is.
Én nem azt mondtam, hogy mégis azt gondoljuk, ezt már te mondtad. azt mondtam, hogy hogyan lehetséges, hogy mi racionálisan eljutottunk oda, hogy van egy teremtő, és ez a teremtő ez végtelen, és mi mégis létezünk, végesek vagyunk és létezünk. Erre te azt mondtad, hogy jó, lehet, hogy nem létezünk, én erre pedig azt mondtam, hogy mi mégis az axiomának fogadjuk el, hogy létezünk, mert a Tórában benne van, hogy létezünk. És elfogadjuk alap axiomának azt, hogy ami a Tórában van, az igaz. Kész, ennyi.
A Tórában van az, hogy végtelen az örök jó.
Nem, azt mondom, hogy két dolog van. Van az dolog, amire racionális úton jutottunk el, és van az dolog, amik a Tórában vannak. És különben, egy pillanat, nem mondjam végig. Racionális úton jutottunk el oda, hogy Isten végtelen, és ez amúgy a Tórában is benne van, mert a Tóra azt mondja, hogy Isten egy, és ezt racionálisan úgy magyaráztuk, hogy az Isten egyet, valódi egységgel azt magában foglalja végtelen, és az is benne van, hogy mi létezünk. Ez a két dolog, az ellent mond egymással. Miért? Az előtt lehet, hogy örökké éltünk volna, de attól még végesek voltunk. Maga a lét, amit bele teremt Ádám és Éva, hogy vannak fák, meg mi ez a patilon, maga a testem, meg minden az véges. De egy kérdésben abban, hogy örökké él, kevésbé volt véges, mint most.
De már...
Mi? Az e világ és a túlvilág, igen. Nem értem a kérdést. Hogyan magyarázod az e világ és a túlvilág, ha előtt nem voltunk végtelenek? Nem értem, hogy hogy kapcsolod a két dolog. Mondjad, mert nem...
Nem, már akkor mindig
kérdezettem. Az, hogy végtelen, és figyelte az, hogy Ádám örökké élt volna, hogy ilyesmi ugyanúgy véges. Ugyanúgy véges, amit ugyanúgy véges lét.
Bocsánat, az egyik órán azt mondtad, hogy ugye minden a végtelennek egy részét foglaljuk el, tehát mi is valahonnan elindulunk, és miután ugye nevezetten végesek vagyunk, akkor a végtelennek azt az szakaszát teljesítjük mi az életünkkel, a cselekedeteinkkel, magyarán az emberiséggel, a Földdel. Tehát, hogy akkor a racionalitás itt léphet bele a hitbe. Vagy itt kapcsolódhat össze a hit a racionalitással.
Most nem egészen értettem, amit mondtál, de inkább most egyelőre nem akarom, hogy... Tehát erre a kérdés, amit föltettem, most hosszabb lesz a válasz, nem az volt a feladat, hogy most megmondjuk a kérdést, csak önmagában, hogy inkább, hogy értsük a kérdést. Azt hiszem, hogy mindenki érti a kérdést, ugye? Akkor esetleg...
Én még egyszer van még egy jelenleg.
Igen.
Ugye vannak, hogy attól nem azt mondja, hogy végesek, hogy mi vagyunk, oké, de vannak, hogy itt még végesek vagyunk. Ez miért nem egyáltalán sem végesek? Hát az a végtelenről beszélünk, abból látjuk, hogy van egy lyuk a fejünk, ami kinyílik a végtelenünk.
Honnan tudjuk, hogy végesek vagyunk? Nagyon egyszerű. Onnan, hogy tudod, hogy véges vagy. Idáig tartok, és onnan majd már...
Te nem vagy véges, szerintem a végtelen...
Egyrészt a fejedben is véges vagy, mert hogyan ennél véges vagy. A végtelen nem tud elképzelni, csak azt tud elképzelni, hogy van. Beszélni tudok róla, hogy ő létezik, de nem tudom elképzelni, hogy milyen. Nem tudom definiálni, hogy miket lesz a végtelen.
Nem tudom megdefinálni, hogy milyen, hanem az, hogy... Lehet, hogy
egyetlen, ha én tudom, hogy van egy végtelen, az nem azt jelenti, hogy én is végtelen vagyok. Én tudom, hogy vannak macskák, ez nem azt jelenti, hogy én is macska vagyok.
De honnan tudjuk, hogy mi a véges és mi a végtelen?
Nagyon egyszerű, van egy definíció. Aminek korlátai vannak, az véges, aminek nincsenek korlátai, és mindent kitölt, az a végtelen.
Mert a cselekedeteink minden nem tudnak tenni, és van egy korlátai minden, akkor már nem vagyunk végtelenek korlátai.
Van egy bizonyos alapdefiníció. Alapdefiníció, mindenki tudja, a véges az az, aminek vége van. Mikor körülírható, körülkorlátozható, a végtelen az pedig az, ami nem.
Nem tudjuk
Mi? Hát akkor mit jelent? Szerintem akkor miért? Mit jelent vége? Miért jelent az, hogy véges?
Hogy véges?
Igen.
Hát, hogy valami befejeződik.
De mi is befejeződünk? Mi nem fejeződünk be?
Nem
fejeződünk be?
Hát, ha meghalmat, az még nem azt jelenti, hogy
be. Jó, de várj, akkor most nézzük már, te most a halált nézed. Nézzük azt. Te nem fejeződöl be tőlem 5 méterre? Igen.
Tehát
megint más. Akkor valamilyen szinten mégis befejeződött. Akkor valamilyen szinten mégis, azt már elfogadod, valamilyen szinten mégis véges vagy. Ha már valamilyen szinten véges vagy, akkor már véges vagy. Végesből elég egy kicsit végesnek lenni ahhoz, hogy véges legyen. Oké, most akkor a következő bekezdés azzal fog foglalkozni, ezzel az alapproblémával fog foglalkozni, hogy lehet az, hogy Isten végtelen, és mégis létrejön egy véges világ.
A bölcs tanár és a tanítvány. A teremtés előtt az örökkévaló sem létezett. A végtelen örökkévaló véges világ teremtésére és létezésére vágyott. Ennek megvalósításához végtelenből véges formában kellett megnyilvánulnia. Csak így jelenhetett meg annak a világnak a keretei között. Hasonlítható ez a folyamat ahhoz, mikor egy tanár valamilyen nagyon bonyolult és elmondta elméletet akar megismertetni a tanítványaival, és ennek érdekében kénytelen saját intellektusa szintjét a diákjaira leszállítani. Ha azon a szinten oktatja a tanítványainak az elméletet, amilyen szinten ő már elsajátította az, akkor nem a tanítványai gondolkodási képességét fejleszti, hanem egyszerűen elárasztja őket a sok új ismerettel. Nem csak, hogy nem ér el ezáltal semmit, hanem e módszer éppen az ellenkező hatást váltja ki. Következésképp engednie kell, és le kell bocsátkozni a tanítványai megjavulási szintjére.
Akkor most hasonlítjuk a végtelen Isten a bölcs tanár végtelen elméletéhez. Persze a bölcsár végtelen elmélete nem igazából végtelen, ez csak egy hasonlat. Ugye? Van a tanár, és van neki nagyon-nagyon mély elmélete. Ha az az a mély elmélet megjelenne úgy, kinyilvánulna úgy, ahogy az ő fejében van, akkor mindenkit eltiporna, senki nem értene egy szót, sem mindenki csak kidőlne, ugye, mert az úgy jelenne meg, ahogy az ő fejében, az végtelen, az nem hagy helyet másoknak. Mit tudom én, azt ő úgy előadná, ahogy előadja, akkor mindenki teljesen hülyének érezni magát, senkinek megszűnne. Persze egy ember nem tud teljesen megszűnni, de úgy értem, hogy ez teljesen betöltene mindent, nem hagyna helyet semmi másnak és senki másnak. Akkor ugyanez van Istennel, Isten úgy, ahogy ő van a végtelen formájában, a valódi végtelenségében, ha megnyilvánul, akkor semminek nincs helye. Akkor ez az állapot a világ teremtése előtt, amikor az isteni végtelenség betölt mindent. Ahhoz, hogy létrehozza a világot, akkor Isten mit tesz? Összehúzza ezt az elméletet. Csinál egy cimcumot. Korlátozza saját magát. Szerintem ugyanúgy, ahogy a bölcs korlátozza az elméletét, és azt mondja, hogy hú, ez nagyon mély elmélet, de ezt egy kicsit korlátozzuk le, vigyük le a tanítvány szintjére, ugyanezt csinálja Isten, hogy korlátozza ezt a végtelen, hogy létre tudjon lenni a véges. Ezt a korlátozást hívjuk cincumnak. Ha megnézitek a 5. oldalon, ugye akkor ott van az első 3 cinc. Ott van a végtelen, a 6. oldalon ényszob, a végtelen fény, orényszob, és alatta van a cincum, az összehúzódás. Az első lépés a teremtés felé, az, hogy Isten összehúzza a végtelent. Oké. Senkinek semmi kérdése? Erre? Vagy túl sok kérdés? Hát, jó, akkor köszönöm szépen. Hallottál, hogy lehet összehúzni a végtelent?
Csak akár lesz véges, amit
kell hozni. Ah, még jobb kérdés. Ha összehúzom a végtelent, ha van egy összehúzódás, akkor most meg egy másik probléma van, akkor Isten most véges lett? Akkor ez megint egy probléma? Akkor még nem oldotta meg a problémát. Miért a válasz? Nézzük meg a bölcset. Ha a bölcs összehúzza az ő elméletét a tanítványos szintjére, akkor mondjuk elemi első osztályos szintjére, akkor ő is elemi első osztályossá válik? Nyilván nem. Ő még úgy, hogy megmarad bölcsnek, csak az, amit kinyilvánít magából, az válik az végessé. Az válik az elemi első osztályosok szintjé. Az ereszkedik rá, hogy önmaga a bölcs megmarad ugyanolyan bölcsnek. Sőt, még maga az ő elmélete is megmarad ugyanolyan mélységűnek. Csak ami megnyilvánul belőle, az lesz, az válik végessé. Ő maga nem lesz butább azért, mert most elemi első osztásoknak ad elő. Akkor azt mondja, hogy Istennél ugyanez van. Van Isten, a végtelen. Ahhoz, hogy a világ létre jöjjön, akkor összehúzza magát. Ez azt jelenti, hogy ez a végtelen ne legyen mindenütt érezhető. Akkor ezáltal helyet ad, úgymond idézőjelben, ez még nem fizikai értelemben helyet ad, szellemi értelemben helyet ad annak, hogy létezzen valami rajta kívül. Szerintem, hogy ne árasszon el mindent, az az érzés, hogy ő minden. Igaz az, hogy ő minden, de ez az érzés ne árasszon el mindent. Ne nyilvánuljon meg mindenütt, hogy ő minden. Igen?
Az a lényeg esetleg, hogy az érzékszerveink nem olyanok,
amelyeket
tudjuk értékelni.
De még messze nincsenek érzékszerveink. Még mindenfajta létezés előttről beszélünk. Még messze vagyunk attól, hogy bármi létrejöjjön. De mondjuk a hasonlatként ez jó lehet, hogy érzékszerveink. Szerintem, hogy eléri azt, hogy ne legyen mindenütt érezhető. Annak, hogy továbbra is minden. Továbbra is ő minden. Azt nem mondhatjuk, hogy most már ő nem minden. Mert hogyha most már ő nem minden, akkor megint azban a problémában tudunk, hogy ő végessé vált. Ha ő véges, akkor már elvesztette Isten. Mi volt át? Ugye, mert éppen attól hogy Isten, hogy ő végtelen.
Amikor a tanára teremtő és mi vagyunk az teremtők, akkor lehet, hogy egy kicsit
Pilát egyszerre, igen.
Akkor lehet, hogy idővel fogunk följelni, és talán jobb a megértéshez közelebb jutunk.
Jó, erről lesz szó majd később, igen. Igen? Tamás, volt kérdés?
Igen, szóval mondjuk, hogy magadról szállítani,
hogy ezt mindenki emberi elmélet, hogy az egészen
érdemes megkérdés.
Tamás, minden emberi
elmélet. Még nem csak
születünk, akkor onnan tudjuk,
hogy az. Igen, mind? Még a üleges összintelnél főjel vagyunk.
Hát ez persze, hogy így van, mindent magunknak magyarázunk meg. A másnak meg nem Istennek akarjuk megmagyarázni. Azt jelenti, hogy ez egy racionális... Ezt nem értem, hogy miért vagy ezen meglepődve. Próbálj meg egy másikat. Tessék. Az, hogy ez az elmélet, azért ez az elmélet, mert ez tűnik a leglogikusabbnak. Jó, szerintem a kabalának az elméletei egy-egy racionalitáson állnak, másrészt vannak különböző bibliai passzusok, amik mondjuk esetleg utalások ezekre a dolgokra, és akkor ez összeillik a kettő. Egy-egy vannak bibliai passzusok, másrészt logikus is. De persze, hogy ezt mi magyarázunk, hát ki magyarázná, ha nem mi? Ez az, ami a leglogikusabbnak tűnik ebben a logikai problémában. Hogy csak a Bibliában azt mondjuk, hogy az ele, vagy egy hívő ember azt mondja mondani a Bibliára, hogy ez nem, az egy isteni kínálkozás, Isten mondta. Ha Isten, a benne lenne szakunk adta a Bibliában, hogy volt egy cincum, és összeújulás, és most élve, akkor senki nem mikrokozott, semmi kézefektő. Tehát azt is el kéne magyarázni. Azt mondjuk, hogy itt szakunkat ez nincs benne, de vannak rá utalások mondjuk, illetve ebben a logikai problémában, hogy Isten végtelensége és a világ létezése, ez tűnik a legkézenfekvőbb magyarázatnak, a legracionálisabb, a legérthetőbb magyarázatnak. Pillanat, még elvettem a fonalat. Mindenki elvettem? Még egyszer. Igen?
Én azt gondolom, hogy amikor Isten az embereket teremtette, akkor minden ember önmagában egy kicsikért részben korlátozott is, és korlátlan is a fejlődésben alapú lévőkhöz képes. Mire gondolok? Például te a sarokkához képes, mondjuk Isten vagy, mert hogyha sarokkal,
én fordítva gondolom. És ő is fordítva gondolom.
Ha te
azt kérem,
azt
te jön,
akkor
te
oda tudod neked
neki adni, ő pedig igen. Igen, de hát ő az, aki parancsol nekem. De ő is úgy gondolja, hogy ő Isten.
Riva zsarokkához képest,
keresztül mondjuk
a muslim,
például egy macska vagy egy kutya és Istennek tartanak, az neki elég, tehát azon van egy felelősség.
Jó, ez szép hasonlat, ez mondod, de nincs közel a valódi Isten fogalomra, mert most Isten úgy beszél, mint a végtelen, körülhatárolható, most az egyik erősebb, mint a másik, vagy fejlődött, fejlettebb.
Igen, igen, mi is bizonyos mértékig,
bizonyos
szinten
végtelenek
vagyunk,
a hozzá kapcsolódunk,
hogy...
Nem úgy mondanám, hogy végtelenek vagyunk, bizonyos szintig nem vagyunk annyira korlátozottak. Erről beszéltünk az előző órákon, hogy vannak ember, az állat, a növény, az élet, ezeket az választja egymást, hogy mennyire korlátozottak. Fölváltoztuk azt, hogy minél kevésbé korlátozott, annál spirituálisabbak, azt mondtuk, azért az ember van legfelül, mert ő a legkevésbé korlátozott. Most még csak annyi, hogy itt be tudjuk fejezni ezt a gondolatmenetet, hogy gyorsan, hogy mindenki számára érthető legyen a gondolatmenet. Még ezt, mert látom, hogy valaki itt elvesztették a vonalat. Akkor a következőt mondtuk. Ugye a csodákból indultunk el, és oda jutottunk, hogy azt mondtuk, hogy ha Isten végtelen, de ebből az következik, hogy igazából nekünk itt nincsen keresnivalunk. Igazából mi nem vagyunk. Ha mi nem vagyunk, akkor mondjam még egyszer, Isten végtelen, akkor hogy lehet, hogy mi mégis vagyunk? És erre azt mondtuk, hogy van ez a cimcum, amikor Isten összehúzódik, és ezáltal helyet teremt nekünk. Mit jelent ez, hogy Isten összehúzódik? Nem szó szerint kell érteni, hogy Isten összehúzódik, hanem úgy kell érteni, hogy Isten már, Isten végtelensége, vagy minden kitöltősége nem érezhető mindenütt, és ezáltal lehetőséget ad arra, hogy mi is érezzük magunkat. Akkor jó, hogy még az utolsót olvassuk el, kérem. Az összehúzódás
azonban nem szükségkép jelent redukciót. Egy adott szintről egy másik szintet történő lesüllyedés. Az összehúzódás inkább letevés vagy lesűrűsítés. Másképp fogalmazva, a tanárnak más megvilágításban kell bemutatni az elméletet. Első pillantásra úgy tetszik, hogy nem mutat rá az elmélet finomságaira és nehézségeire. Valójában azonban még akkor is meg kell őrizni annak mélységeit, ha azt a tanítványai egyelőre nem képesek azonnal érzékelni. Más szavakkal a tanár által alkalmazott lefejezésnek olyannak kell lennie, hogy valójában ne engedje lejjebb az elmélet szintjét, hogy később, mikor tanítványai szellemileg már érettetett, képes legyen újra átgondolni az elméletet, és megérteni annak igazi oldalait és jelentőségét. Ennek egyik módja például az, hogy a tanár az elméletet valamilyen történetben vagy parabolában foglalja össze. Például, ha a tanár az Einstein relativitás elméletét tanítja, elmesélhet egy egyszerű történetet, amely két emberről szól, akiknek egyikre a napon tartózkodik, a másik a Földön, és mindkettő más önmagában elfogadható álláspontot alakít ki az égítésnek egymás körüli mozgásáról. Ez az analógia természetesen csak a végletedik leegyszerűsített változata egy döbbenetesen mély elméletnek, amelyet ha a maga matematikai egyenleteivel és tudományos ismérveivel együtt a maga teljességében tanítanának, akkor a kerülkétből még nem készült tanulók nem tudnak befogadni. Az analógiában azonban ott rejlik a teljes intellektuális mélység, de egyelőre még felöltöztetettel reprezentál. Mindannyian ruházban járunk, mindannyian rendszeresen válaszolhatjuk a ruhadarabjainkat, de egyszer még ugyanazok maradunk. A ruhának nincs hatása a viselőjére. A külsőség a hely változhat, de a belső nem. Ugyanez érvényes a párhuzamokon és analógiákon keresztül oktató tanítóra is, aki látszólag leegyszerűsíti a problémákat és csökkenti mélységüket. A tanítótanyagban mindazon által ott van az oktató teljes ismeretanyaga, amit a tanítványokkal később ismernek.
Ugye akkor ez azt jelenti, hogy amikor azt mondjuk, hogy leegyszerűsíti, hogy Isten összehúzza magát, akkor ezt ahhoz lehet hasonlítani, mint ami visszatér a tanítványhoz, a tanítványnak van egy nagyon mély elmélete, akkor hogy hozza le azt a tanítványok szintjére, úgyhogy mond egy példát. Mindig egy példa, az lehozza azt a mély dolgot az ő világukba. Amikor iskolás voltam, emlékszem, amikor meg akarták tanítani, hogy honnan tudjuk, hogy félnek fél az egy, ezt ugye nehéz felfogni, honnan tudjuk, hogy félnek fél az egy, akkor ugye ez furcsa, hogy két dolog, és abból egy lesz. Akkor mutattak egy almát, a kettő világ, a fél és fél az egy. Akkor ez valami, ami le tud jönni a mi világunk. Ugye az alma, azt tudjuk mi, mert mi az a fél alma. Tehát így leegyszerűsíteni. De ez nem az, hogy az én fejemben is az a matematikai dolog, hogy félnek fél az egy, az almává vált. Az én fejemben azért mindig a számok szintjén vannak. Ugyanről van szó Istennél. Szóval Isten végtelenségét leegyszerűsíti, vagy leszűri, vagy cincumot csinál, összehúzza, ettől még valójában ugyanúgy végtelen van. A kérdés az, hogy mi mit értünk ezzel a végtelenséggel. Jó, akkor innen fogjuk folytatni a jövő alkalommal.